Hát egy 67 perces film vár ránk, úgyhogy igyekszem nem hosszúra nyújtani az expozét, a bevezető gondolatsort. Még az sem biztos, hogy ez sikerül majd összekötni a virágvasárnapi történettel, de nem lehetetlenes sem. Hát a Szentírásból olvasok fel bevezető gondolatokként egy szakaszt, mégpedig a Galatákhoz írt levél első fejezetéből. Annak a harmadik, negyedik versét olvasom fel magyarul, és a negyedik verset pedig egy kicsit szorosabb olvasatban újra elolvasnám görögből fordítva magyarul, mert ez egy kicsikét más hangsúlyokkal hangzik el, mint ahogyan most a Károli Bibliánkból olvashatjuk ezt a szöveget. Tehát a Galatákhoz írt levél első fejezete, harmadik, negyedik vers. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint. A negyedik versből olvasom azt a pár szót fel, amelyik számomra most igazából érdekes volt, és amihez hozzáfűzök néhány gondolatsort. Tehát azért, hogy eltávolítson, vagy kiszakítson bennünket ebből a mostani korszakból. Ez volt az érdekes, ez a pár mondat, vagy pontosan pár szó nekem, mert nagyon egyértelműen fedezhetők fel benne a rabbinikus gondolatoknak, igehirdetésnek az alapfogalmai, az Olam HaZe, ugye a mostani, a jelenlegi világ, és az Olam HaBa, ami ezzel szokott szembeállni, és valószínűleg az első században is, amikor Pál apostol megfogalmazta ezeket a szavakat, léteztek ezek a fogalmak. Az egyik az a mostani világ, amiben vagyunk, amit tapasztalunk, amit érzékelünk, az eszerint gonosz, és a másik pedig az Olam HaBa, az eljövendő világ, az pedig kezdetben legalábbis a mesiási világkorszak volt. Különösen érdekes ebben a szakaszban az, hogy Pál apostol szerint, és ez csak a grammatikából, a nyelvtanból derül ki, már most megtörtént a kiszabadításunk, tehát már most is az Olam HaBa-ban, az eljövendő világban vagyunk. Hát itt egy olyan ige idővel fejezi ezt ki, hogy azt a gondolatot, hogy kiszabadítson bennünket, amiből kiderül, hogy ez már bekövetkezett. Ez egy aorisztoszi ige idő. Vagyis úgy látszik, hogy az apostol számára egyszerre vagyunk jelen az Olam HaZe-ben, legalábbis gondolom, hogy szerinte abban jelen vagyunk, és egyszerre vagyunk jelen az Olam HaBa-ban, ugye ezek héber kifejezések, de azért emlegetem őket, mert a zsidóságnak az alapgondolatait jelentik, vagyis az eljövendő világban, a messiási korszakban. És ezt nem olyan nehéz megértenünk teológiai nézőpontból. Igazándiból ebben talán nincs még semmi különös szerintem legalábbis, bár hosszasan lehetne rajta tűnődni mégis, hogy hogyan lehetséges mindez. Ami nekem érdekes az, hogy számomra legalábbis ez egy teljesen általános emberi életérzés. Az a fajta érzés, hogy miközben a valóság érzékünk szerint itt vagyunk jelen, ez a normál valóságérzékelés, és itt igazából inkább a jelenben vagyunk jelen, tehát ez időviszonyokat fejez ki ez a szakasz. Aközben Pál azt mondja nekünk, hogy jelen vagyunk valahol máshol is, amit meg nem érzékelünk. Hogy az ember, minthogyha egyszerre, tehát ezt az életérzést fogalmazza itt meg a számomra Pál, akaratlanul is ez implikátuma ennek a szakasznak. Ami szerintem kiterjeszthető egy általános emberi életérzésre is. Hogy érzékeljük a racionális, fizikai világot, miközben egy másik lábbal benne állunk a hitnek és a reménységnek a világában, amire nekünk ugye itt most, és a mi hitünkben, legalábbis a reménység oldalára megvannak a fogalmaink, és megvannak az elképzeléseink, de ez nem mindenki esetében van meg. És azért érdekes mindez az én számomra, mert az a film, amit látni fogunk, az az élet keletkezésének a titkait fürkészi, kutatja, És nagyon világosan kiderül belőle, de hát nem csak ebből, ezt egyébként ma már a legtöbben, akik ezt a témát kutatják, azok tudják, hogy a matematika az a legkevésbé sem támogatja a biológiának a keletkezés történetét. De akkor, amikor, tehát legalábbis az általános, ugye, hát erről szóló nézeteket, azt, hogy véletlenszerűen jött létre az élet, és mindaz, ami az első sejtben, mit tudom én, található volt. Ezt nem lehet matematikailag, nem hogy igazolni nem lehet, hanem gyakorlatilag bizonyítani lehet, hogy nem igaz. Tehát ez lehetetlen. És nagyon komoly számítások vannak ezzel kapcsolatban. De én csak akkor tudok megbízni a tudományban, és furcsa lesz ez a gondolat, hogyha kitart mellett, a gondolat mellett, hogy a lehető legtávolabb kell, legmesszebb kell neki elmennie ahhoz, hogy racionális magyarázatot találjon a világ jelenségeire, miközben tudom, és meg vagyok győződve arról, hogy ahhoz, hogy ezt megtegye, ahhoz őt is kell, hogy valamilyen ólamhábbá, valamilyen hit vezérelje. És mindig is két lábbal fog állni az így gondolkodó kutató is két világban, az ólamhá zeben és az ólamhá bában, mert őt meg az a hit fogja vezérelni, amikor ilyen irányú kutatásokat végez, hogy mindenre lehetséges racionális magyarázat. Ezt nem lehet bebizonyítani. De ez vezeti a kutatást. Ez vezeti a mai tudományos gondolkodást, mert nem mindenre van még magyarázat, de az a hit vezeti, hogy majd biztosan lesz valamilyen magyarázat, valamilyen racionális magyarázat mindenre. Ez az ólamhábbá, az eljövendő világban való bennállás. Ez egyfajta hit. Mi meg, én legalábbis személy szerint azt gondolom, hogy nem lesz mindenre racionális magyarázat, és hogy már most sincsen racionális magyarázat. Ezek összemérhetők egymással, ezek a gondolatok. Egyik sem rendelhető a másik alá, mind a kettő az ólamhábbában áll benne, és valójában ezek rendezik ezt a jelenvaló világot is, és azt, ahogyan abban benne forgunk, benne mozgunk. Egészen addig gondolom azt, hogy nem tudnék megbízni egy olyan tudományban, amelyik nem abban hisz, hogy mindenre van racionális magyarázat, függetlenül, hogy én nem hiszek ebben, amíg nem találunk valamilyen átmenetet, valamilyen másfajta nyelvet, valamilyen másfajta, bocsánat a szóért, de paradigmát, amely képes összebékíteni, valamilyen megbízható módon megteremteni az átmenetet, hát mondjuk így, hogy az ólamhá zeből, az ólamhá bába valahogyan közlekedni tud bennük, és megbízható módon tud lemondani egyes esetekben arról, hogy mindenre racionális magyarázatot találjunk. De ez még nincs meg, ez a paradigma, tehát ilyesmit még nem találtunk, biztos vagy egyébként, hogy már formálódik ez is. De nem tudnám még megmondani, hogy hogyan is fog kinézni. Szerintem egyébként pont ez lesz az egyik kezdeti lépés, hogy az élet keletkezésének a kérdésében feladja a kutatás azt a hitét, hogy ez véletlenül jött volna létre. Nem fogja tudni megmondani, hogy ki hozta létre, mert a tudománynak aztán ez végképp nem feladata. Lehet, hogy pont ez lesz ennek a paradigmának az egyik sarokköve, de hogy nem véletlenül jött létre, az egész biztos, és ezt előbb-utóbb szerintem ki fogja mondani a kutatás is, és majd aztán megyünk tovább, ki tudja, hogy milyen irányokba. De olyasfajta kérdésekre, hogy mit tudom én, egyes embereknek miért van kék színű bőre, én nem szeretném, hogyha a kutatás feladná a racionalitás iránti igényét. Nem szeretném, hogyha olyan magyarázatokkal állna elő, hogy biztos azért, mert megátkozták, vagy nem tudom, valamilyen metafizikai magyarázatot adna erre, és nem tartaná fenn magának a jogot arra, hogy erre biológiai racionális magyarázatot találjon, mégpedig azt, hogy a vérnek a hemoglobin termelő képessége, vagy a hemoglobinnál átalakító képessége a metaglobin, vagy mit tudom én, valami ilyesmi, az nem megfelelően működik a szervezetben, és ezért ugye olyan kék az embernek az adott embernek a bőre, mint amilyen nekünk a vénáink, ugye ilyen kék színűek. Tehát én ezt nem szeretném, mert nem érezném magam biztonságban ebben a világban. Viszont azt viszont szeretném, hogyha találnánk nyelvet arra, a mi mindennapjainkban is, ami egyre nyilvánvalóbb, hogy még a tudomány számára is ezt kell, hogy mondjam, hogy tudományos szempontból egyre nyilvánvalóbb a hit számára az, mindig is az volt, hogy nem véletlenül vagyunk itt, hanem meg vagyunk tervezve és létre vagyunk hozva. Az Isten teremtett bennünket, mi ezt így gondoljuk. Most, ahogy beszéltem, most hirtelen jutott eszembe az a gondolat, hogy milyen érdekes, hogy valahol a virágvasárnapi történet is egy picit a mozgást indítja el az Olam HaZeből, ebből a világból, az Olam HaBa-ba, a hitnek a világába, és aztán ott is marad a hitnek a világában. Jézus elindul ugye a racionális fizikai világból, az ő útja legalábbis ott akkor, amikor bevonul Jeruzsálembe, jól nyomon követhető bizonyos időpillanatokig megmaradtak a nyomai az utcaköveken. Ha akkor lett volna fényképezőgép, akkor lehetett volna, meg lehetett volna örökíteni az útját is. És aztán meghal, itt valami tényleg nagyon szörnyű arculata mutatkozik meg ennek az Olam HaZe-nek, és utána pedig feltámad, és mindaz, amit róla eddig gondoltunk, vagy gondolunk most, az átkerül az Olam HaBa, a hitnek a világába, és nem is akarjuk tudni, hogy hogy nézett ki. És ott szeretnénk őt tartani. Nem akarjuk őt a racionalitásnak az eszközeivel vizsgálni, és ennek megvan a maga oka. Nyilván nem véletlenül van mindez így, és nem is kell őt a racionalitásnak azokkal az eszközeivel vizsgálnunk, amivel mondjuk a tudomány vizsgálja maga tárgyát. A tudománynak pedig nem kell a saját eszközeivel az Olam HaBa világát vizsgálni, addig, amíg erre nincsen nyelv és eszköz. De ugyanúgy benne áll mindenki, mind a két világban, bármelyikkel is foglalkozik. A tudós is benne áll az Olam HaZe a jelenlét világában, az a mostani világban, és az Olam HaBa a hit és reménység világában, mint ahogy mi is. Hát ezekkel a gondolatokkal induljunk akkor át a következő állomásunkhoz, a Kleinterembe, és nézzük meg ezt a 67 perces dokumentumfilmet.